közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Megjelent a középkori építészet története Magyarországon című tervezett könyvsorozat első kötete. Folytatjuk a beszélgetést a szerzővel, Buzás Gergely régész művészettörténésszel. Ha az ember kíváncsi arra, hogy miféle és mennyiféle nációjú ember élt ebben az országban, ugye elég csak megnézni a Tihanyi alapítólevél aláíróinak a névsorát, rengeteg érdekességet és érdekes nevet talál közöttük. Ugye ez a kötet 1038-al, tehát első István halálával ér véget. Az építészeti szempontból miért jelent választóvonalat? Vagy egyszerűen csak valahol kellett húzni egy határt?
Valójában egy nagyon éles választóvonalat jelent István halála. Az István kori építészet, mondhatjuk, hogy meglehetősen logikus folytatása a karolin kori építészetnek. Lényegében egy hasonló jelenség történik István korában, mint a karolin korban, tehát egy újonnan létrejövő állam nagyon gyorsan, nagy mennyiségben felhúz olyan épületeket, amelyek a működéséhez szükségesek. Katedrálisok, apátságok, várak, paloták, mondhatjuk, hogy tömege épül fel nagyon rövid idő alatt. Ez azzal is jár, hogy ezek az épületek nagy részt nagyon egyszerű, nagyon szerény épületek, mert egyszerűen nincsen meg az a kapacitás, az a szakember kapacitás, aki képes lenne nagyobb, jobb minőségbe ezt megvalósítani, valószínűleg anyagi források sem voltak meg hozzá. Kivételt képeznek azért közvetlenül magának a királynak, Istvánnak a személyes építkezései, mint amilyen a székesfehérvári bazilika, és amilyen valószínűleg a királyi paloták Fehérváron, Esztergomban voltak, bár ezekről utóbbiakról nem nagyon sokat tudunk, a fehérvári bazilikáról viszont igen, és erről nyugodtan állítható, hogy valóban az európai nagy központok nagy egyházi építkezéseivel teljes mértékben egyenrangú ebben a korban. István halála után viszont mindez megváltozik. Lényegében kialakul valószínűleg már helyben is egy olyan képzett mesterekből álló réteg, aki már hosszabb távon, magasabb színvonalon képes előállítani bonyolultabb épületeket is, és ugye már István korában megindul, de ekkor érik be tulajdonképpen az a nagyon erős nyugati irányú bevándorlás, ugye erről sokszor elfeledkezünk, hogy nem csak keletről érkeznek bevándorlók az Árpád-kori Magyarországról, hanem ugyanolyan vagy még nagyobb mértékben nyugatról is, akik magukkal hozzák mindazt a szakmai tudást is, ami már sokkal igényesebb épületekhez kell. Tulajdonképpen ez az, amit románkornak nevezünk, de ez az a korszak, amivel már ez a kötet nem foglalkozik, hanem a következő kötetnek lesz a tárgya.
Éppen kérdezni is akartam, ugye ennek a könyvnek a nagy címe az az, hogy a középkori építészet története Magyarországon, hát ott is van rögtön alatta egy egyes szám, hány kötet lesz majd? És egyáltalán mi lesz a vége? 1526-1541?
Minimum 4 kötettel számolunk, tehát ugye a románkor, a gótika és a késő gótika és reneszánsz korszak az, amivel ez a sorozat foglalkozni fog, és a vége valóban 1526 lesz, bár logikus választás lenne az 1541-es évszám is, sőt, akár a 15 éves háború kezdetéig elmehetne ez a kötet, hiszen tulajdonképpen bár rengeteg változás van, de a nagy törés, ami lezárja azokat az építkezéseket, vagy építési vállalkozásokat, amelyek a középkorban folynak, az tulajdonképpen a 16. század második felében következik ez be. Azonban 1526 azért egy fontos dátum, mert ott egy olyan lényeges változás történik, ami elsősorban a hadiépítészete nyomja előtérben a következő évtizedekben. Sokkal inkább várak, erődökről kéne, hogy szóljon majd az a kötet, ami ezt a kora reneszánszot tárgyalja, és azt az egyensúlyt, amit a középkori építészetben megfigyelhetünk a világi és egyházi építkezések között, ekkor már nem igazán tudjuk követni. Ezért itt gondoltam ennek a folyamatnak a lezárását, tulajdonképpen utána következik a késő reneszánsz korszaka, ami már egy másik történelmi időszak.
Hogy az imént belelapoztam ebbe a könyvbe, 301 néhány oldalas, és tulajdonképpen a 4. század elejétől egészen első István haláláig szinte minden épületről szótejt, illetve minden épületet bemutat, akár virtuális rekonstrukcióval, akár valamiféle kis térképpel, akár felülnézeti rajzokkal. Ez a törekvés a későbbi kötetekben is jelen lesz majd, tehát igyekszik majd mindent bemutatni az adott korszakból, mert akkor akár a románkor, de különösen a gótika valószínűleg igencsak vaskos lesz.
Igen, hát ezt nyilván nem lehet végigvinni. Itt egy olyan, bár időben nagyon nagy kiterjedési korszakról van szó, ez az első kötet esetében, ami azért épületállományát tekintve viszonylag korlátozott. Ez részben azért van, mert hogy valóban kevesebb épület keletkezett ebben a korszakban, de leginkább azért van, mert hogy jóval kevesebb épület maradt fenn. Sőt, hát ugye ez egy olyan korszak, ahol lényegében egyetlen álló épületről beszélünk, ugye ez a, mindjárt a címoldalra is került, de az épületeknek a 99,9%-a, tehát az összes többi ezen egy kivételével, ezek mind-mind régészeti ásatásokból ismert épületek voltak.
Ugye ez az egy épület is a Köpcsényi templom, ami nem Magyarország területén, hanem hát tulajdonképpen a szlovák és a cseh határon áll.
Igen, de egyébként itt ez jó is, hogy erre kitér, hiszen ez a könyv és a könyvsorozat ugye a középkori Magyarország területével foglalkozik, és ugye itt ez egy kérdés is volt számomra, amikor az első kötetet összeállítottam, ugye ami olyan korszakokkal foglalkozik nagyrészt, ami még a középkori Magyarország előtti időszak, hogy milyen területeket vegyünk számításba, hiszen a politikai határok azok igencsak változatosak voltak ezekben az évszázadokban, és hát végül is az volt a vezérő elv, hogy a középkori Magyarország határain belül eső épületekkel foglalkozom a kora középkori időszakban. Ebből azért kilóg a római kor, hiszen a pannóniai provinciák valójában túlnyúltak a középkori Magyarország területén, ugye Ausztria területe, illetve a későbbi Horvátország területe is részben ezekhez tartozott, tehát hogy bizonyos rugalmassággal kellett kezelni ezeket a határvonalakat. Azonban például Köpcsény nem igazán jelentett kérdést, hiszen ez a gyakorlatilag Trianonig Magyarországhoz tartozó kis templom volt, és hát az építése idején egyértelműen a magyar nagyfejedelemséghez tartozó területen állt ez az épület, annak ellenére, hogy ugye gyakorlatilag az épület jellegét alapvetően meghatározza az, hogy ez Mikulcsicével pontosan szemben a Morva partján épült, csak a magyarországi partján.
Ugye ez az első kötet, ez néhány nappal ezelőtt jelent meg. Mikor jöhet a következő? Dolgozik már rajta?
Igen, most már a következő is készül, és hát reméljük, hogy hamarosan, tehát legkésőbb 2 év múlva az is könyvesboltokba kerülhet, és hát a következő években pedig folyamatosan jelennének meg a kötetek. Kétségkívül most kicsit nehezebb dolgom van, hiszen az első kötetet az tette lehetővé ennek a létrehozását, hogy a COVID idején ugye az ember bezártságában kényelmesebben tudott ilyen tudományos projektekkel foglalkozni. Ugye azóta sok minden más munka is a nyakamba szakadt, így például Visegrádon jelentős ásatások indultak, és hát emellett sokkal nehezebb egy könyvet megírni, de hát hogyha egyszer megindult ez a folyamat, akkor ezt nyilván folytatni fogom a következő években.
Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a középkori építészet története Magyarországon című könyv szerzőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Kovács Ádám, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.